Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa áldását adta a Hungary Health programra, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a Facebook oldalán. Azbel Trisztán hatalmas megtiszteltetésnek nevezte, hogy a Szentatya audiencián fogadta delegációjukat olyan libanoni keresztény kedvezményezettekkel együtt, akikkel partnerségben 63 templomot mentettek meg. A libanoni templomok megmentésén kívül a pápának beszámolt arról a szolgálatról, amelyet hazánk végez az üldözött keresztényekért, és átadta neki üldözött pakisztáni testvéreink üzenetét, áldást és megerősítést kérve a programra, amelyet a Szentatya megadott. A Trump kormányzattal történő stratégiai gazdasági együttműködés kialakítását nevezte pénteki washingtoni látogatása céljának Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. Kifejtette, voltak politikai jellegű szankciók, amit Bidenék vezettek be, ezeket az elmúlt fél évben sikerült kitörölni. Hozzátette, a következő lépés a stratégiai gazdasági együttműködés kialakítása a Trump kormányzattal, ennek elérése érdekében mennek, összeállítottak egy nagy magyar-amerikai gazdasági együttműködési csomagot. Az Atlanti Tanács szerint Donald Trump amerikai elnök arra kérheti Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alóli kivételért cserébe a magyar kormány hagyjon fel Ukrajna uniós tagságának akadályozásával. A Magyar Honvédség iraki missziójáról döntött a kormány, a katonai kontingens 2026 végéig maradhat az iraki köztársaságban. A döntés célja a nemzetközi koalícióban való részvétel az iszlám állam elleni harcban, az emberi jogi jogsértések megakadályozása, valamint az illegális migrációs nyomás csökkentése. A határozat megjelent a magyar közlönyben. A megfelelő mértékű és szerkezetű lakossági megtakarításoknak kulcs szerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában és a gazdaság kiegyensúlyozott fenntartható fejlődésében. Erről beszélt a jegybank elnök az OTP tőzsdére lépésének 30. évfordulója alkalmából rendezett jubileumon. Varga Mihály elmondta, a BUX az elmúlt két évben elért csaknem 80%-os emelkedésével a világ legjobban teljesítő részvényindexei közé tartozik. Csányi Sándor bankelnök kifejtette, az OTP részvényeinek 1995-ös belépése óta nem került sor hasonló tőzsdei bevezetésre a bankszektorban. Az OTP és a BÉD sikere nem választható el egymástól, ma a bankpapír adja a tőzsdei forgalom 60%-át, amivel az egyik leglikvidebb részvény Európában. A hazai kis- és középvállalkozók további megerősítése érdekében a kormány elindítja a Demján Sándor 1 plusz 1 KKV beruházás élénkítő támogatási program második ütemét 20 milliárd forint keretösszeggel, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Egy vállalkozás legalább 25 millió, legfeljebb 200 millió forintot igényelhet 50%-os támogatási intenzitással. Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer program hitelesített igazolt eredménye szerint az első hónapokban 30 ezer lakóépület kapott ingyenes padlásfödém szigetelést. Az építési vállalkozók országos szakszövetségének közlése szerint ez mintegy 4 millió 400 ezer négyzetméter felület, 2 millió gigazsul igazolt energiamegtakarítást eredményezve, ami évente mintegy 60 millió köbméter földgáz megspórolása. Már több mint 20 milliárd forintot kaptak készhez az energetikai otthonfelújítási program nyertesei, összegezte a hivatalos Facebook oldalára feltöltött bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium. A családi házak korszerűsítését segítő pályázaton eddig 4700 jelentkezőnek utaltak támogatást. Hamarosan érkeznek az újabb kifizetések is, hiszen további mintegy 20 milliárd forintra szerződtek már le a kedvezményezettekkel. Idén mintegy 66 ezer ember vett részt országszerte közfoglalkoztatási programokban, ismertette a területért felelős helyettes államtitkár, amikor átadták a legjobb munkaadókat elismerő Start Plus díjakat. Réti Pár közölte, a programok finanszírozására idén 140 milliárd 800 millió forint áll rendelkezésre. A járási Start mint a programok 1080 településen valósulnak meg, több mint 26 ezer ember részvételével, akik a többi között állattenyésztéssel, növénytermesztéssel foglalkoznak és segítik a helyi közösség építését. A magyar kormány Európai Uniós forrás segítségével 1 milliárd 600 millió forintot kíván fordítani a roma szakkollégiumok fejlesztésére, mondta a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár. Sztojk Attila hozzátette, ezek egyenként 127 millió forintos támogatásban részesülhetnek, és legalább 180 fiatalnak nyílik ezáltal esélye arra, hogy bekerüljön a felsőoktatásba. Végül az időjárásról. Szinte zavartalanul derült lesz az ég a folytatásban is, így csapadék nem hullik, a szél pedig mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban Ték Endre asztalos, bútorgyáros életét, munkásságát ismerhetjük meg elsőként, majd egy sárospataki hagyományt mutatunk be. Tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat, Ferencvárosból, a 9. kerületből, az Assisi Szent Ferenc plébánia templomból. Egy kiállításra jöttünk ide, amelynek a címe Asztalos Mesterből Iparmágnás. Ez a kiállítás Ték Endréről szól, aki egyszerű asztalos inasból lett bútorgyáros. Róla szól ez a kiállítás, ugyanis ebben a templomban is nagyon sok szép bútora, faragványa megtekinthető. Ték Endre 1842-ben született, és 1919-ben halt meg. A kiállítás egy tablókiállítás, amelynek a kurátora Lovai Zsuzsanna művészettörténész, az Iparművészeti Múzeumnak a kiállítása ez a tárlat. Lépjünk az első tablóhoz, és megkérjük Lovai Zsuzsannát, hogy mutassa be a kiállítást. Bejöttünk az altemplomba, ugyanis az altemplomban van ez a kiállítás. Bejöttünk az első tabló elé, amelynek az a címe, hogy Ték Endre, egy asztalos tanuló évei. Megkérdezzük Lovai Zsuzsannát, hogy hogy is kezdődött ennek a páratlan mesternek az élete, a tanulmányai.
Nagyon egyszerű családból származik, iparos családból, Szabó mester volt az apja. Orosházán született 1842-ben, és nagyon korai tízes éveiben elkezdett asztalos mesterséget tanulni Hódmezővásárhelyen, Békés Csabán, és innen indult és följött Pestre. Akkoriban apja révén a pesti evangélikus legényegyletben találkozott Serli asztalossal, aki akkoriban érkezett vissza Párizsból, a bútorművészet, hogy mondjam, Mekkájából. És Serli mellett asztalosságot is tanult, de a Serli lelkesedése átragadt Ték Endrére, aki úgy határozott fiatal korában, hogy nem csak asztalos tudását, hanem franciát, nyelvet is el fogja sajátítani, mégpedig azért, hogy eljusson Párizsba. Ez meg is történt. Bécsen keresztül különböző, hát ott is műhelyekben dolgozván eljutott Párizsba, és ott nagyon jó nevű bútor műhelyekben dolgozott, egészen komoly ilyen műhelyvezetői pozícióig vitte, és 1867-es párizsi világkiállításon egy darabját be is mutatták, amiről ő igen kevés szerénységgel azt mondja, hogy nem utolsók között foglalt helyet. Ezt látjuk itt ezen a tablón, a párizsi világkiállítás helyszínét, helyszínrajzát. Itt magyar emigránsokkal is, 1848-as emigránsokkal is találkozott, és lelkesedett a magyar iparér, és szembesült ezen a világkiállításon a magyar ipar, magyar bútorművesség, hát meglehetősen szerény képviseletével. Így Kossuth-tal is Párizsban találkozván arra az elhatározásra jutott, hogy neki Pestre kell jönni, hogy tegyen a magyar ipar fejlődéséért, a bútorművészetért. És így 1872. januárjában meg is érkezett Pestre.
Igen, előtte még a világ több pontján is járt, mint ahogy akkoriban a szokás volt.
Így Bécstől Párizsig számos helyszínen tevékenykedett, és amikor visszajött Pestre, akkor itt a Szűz utcába alapította az első, hát igen, szerény, de mégiscsak jó eredményeket elérő bútorasztalos műhelyét, és ennek a folyományaként készítette a Nemzeti Múzeum számára például a könyvszekrényeket, vitrineket, bútorberendezéseket. Ennek a hátlapján meg is nevezte magát, az 1874-es darabja. És ennek a Szűz utcai műhelyének a rajzain, mint a rajzkönyvében számos olyan darab látható, amit maga a ték szignált, tehát itt még tervezett ő maga is, és például az egyik asztal, az bizony az Iparművészeti Múzeum gyűjteményébe került utóbb. Hát nem innen, de tudható, hogy ez bizonyosan téknek ebből a 1872 és 85 közötti időszakából származik.
Ez volt a második tabló, lépjünk tovább a harmadikhoz. A Ték Endre bútorgyár megalapítása, ennek az a címe, és számos fotó is látható, valamint kis grafika. Miről szól ez? Hogyan alapította meg a bútorgyárát a műhelyből, amit az előbb említett?
A műhely olyan nagyon jól ment, és nem csak nevet szerzett magának, hanem jelentős anyagi gyarapodással is járt, és így 1885-ben megtehette azt, hogy megvásárolt a Tauszik József Ülői út 66-ban levő bútorfa telepét, és ezt elkezdte fejleszteni itt a rajzokon, a grafikákon, amelyek ugye a számlák fejlécében láthatóak. Látszik maga a teljes nagy, ez egy óriási épületegyüttes, két saroképület, mai napig is áll a két saroképület, és a köztelevő fatelep és bútorgyár. Így nem csak a bútorgyár, hanem maga a sok-sok asztalos, akiket foglalkoztatott a csúcsidőben, több mint 300 munkás dolgozott a tékgyárba, azoknak is ugye a vezető nimbus asztalosai ebben az épületben laktak. Mint ahogy gyakori volt, hogy a gyáros, a tulajdonos maga is a gyár környékén vagy annak valamelyik szárnyába lakott, így Ték Endre is az Ülői út 66 első emeletét birtokolta, és abban rendezett be egy óriási polgári lakást.
Az épületen meg is örökítették az ő munkáját relief formájában, tehát kis szobrok emelkednek ki az épületből.
És ezek utalnak a épület funkciójára, hát itt az asztalos művesség, a kárpitozás, meg hát a tékgyárnak az emblémája is ott van. Ugye 85-ben költözött és alapította itt a gyárat, de 1900-as évek elején olyannyira hát meggazdagodott és fantasztikus dolgokat készített a gyár, és minden akkori pesti állami reprezentatív épület berendezését, a ma legismertebb a Szent István terem, a várban, kúria, a országház berendezése, és így tovább. És amikor ez már nem volt neki elég, vagy nem elégítette ki, akkor elindította még a zongora gyártását is.
Milyen stílusban készültek a bútorok?
A bútorait alapvetően már amikor ő tervezte, de későbbiek folyamán is, a Párizsban megtanult történeti stílusok megújulásával valósította meg. Ez alapvetően ő historizmus jegyében készítette a bútorokat neoreneszánsz, neogótikus stílusban.
Szecessziós stílusút is láttam.
Az egy egészen kivételes dolog, hogy gróf Andrássy Tivadar, aki egy világjárt arisztokrata volt, felkérte Ripple-Rónai József festőművészt, hogy tervezze meg a főutcai palotájának az ebédlő berendezését. Ez meg is történt. Azokban azt tudni kell, hogy Ripple-Rónai bármennyire nagyszerű képzőművész, festő, grafikus és tovább volt. Nem volt járatos az asztalos mesterségbe. Így majd, ha odaérünk ahhoz a tablóhoz, fogjuk látni, hogy az ebédlőbe egy tulipán idéző, egy lábon levő asztalt tervezett. Igen ám, de Andrássy azt kérte és szerette volna, hogyha ez 12 fős ebédre is alkalmas lenne. Így a téknek, aki kivitelezte a berendezését, elég komoly fejtörést okozott, hogy ezt az egy lábú asztalt hogyan tudja megerősíteni úgy, hogy közel 3 méteres asztallapot elbírjon, és az stabilan álljon.
Meglátjuk, hogy mit talált ki. Lépjünk a következő tablóhoz. Ennek az a címe, hogy egy nagyiparos lakása, Üllői út 66 percé, és itt vannak lefotózva a gyönyörű intarziás bútorai, és még faragottak is.
Ahogy mondtam, az első emeletet itt az Üllői úton maga tulajdonosa Téke Endre és családja lakta, és ennek természetesen a falburkolatait, a mennyezetét, a berendezését mind-mind itt az asztalos gyárba készítették, szlavóniai tölgyfából faragva, berakásokkal. Na most ennek az a sorsa, hogy majd az utolsó tablónál fogjuk látni, hogy ez a hihetetlen szervező, óriási tudású és nagyon sikeres vállalkozó 1919-ben, a kommün idején kitették a gyárból, a gyárat államosították és kiosztották lakásoknak. Ez sokáig így volt, tehát persze a berendezés egy jelentős része megsemmisült. Viszont az 50-es évek közepén, második felében, mivel az Iparművészeti Múzeum nagyon közel van az Üllői út 66-hoz, a Ték gyárhoz, arra járván a bútorgyűjteményünk vezetője, Batári Ferenc felfedezte, hogy halomba állnak a faburkolatok, és átmentette őket, meg ezeket a fantasztikus szekrényeket az Iparművészeti Múzeumba, egyelőre csak lerakottba. Aztán hosszú évek alatt azért sikerült ezt katalogizálni, feldolgozni, és hát megmenteni. Mai napig az Iparművészeti bútorgyűjteményében vannak. Persze nem teljes, de azért jelentős része megmaradt.
még várj, hogy meggyógyulj, kis madár. Gyünge még az a szárny, hogy repülj az égen. Szállj, hát szállj, túl a hegyek ormán. Légy te a szivárvány a madarok útján. Engem is várnak, a barátaim egyre várnak. Mondd, miért van, hogy engem csak te érdekel. Szivárvány a madarak útján. Engem is várnak, a barátaim egyre várnak. Mondd, miért van, hogy engem csak te érdekel.
És mint ahogy mondta, tölgyfából.
Igen.
Igen. Tég alapvetően tölgyfából dolgozott, szahóniai tölgyfából, nagyon szerette ezt az anyagot. Ezt használta például a országház berendezésénél, a mennyezeteknél, a faburkolatoknál, a kúria berendezésénél, és hát persze a saját lakásában is.
Ennek jellemzője, hogy inkább sötét-barna, és az idővel érik.
Sötét viszont nagyon sűrű a rostja, és így egészen finom faragásra alkalmas, és hát szép, tényleg nagyon nemes fa.
A következő tabló a zongoragyártásról szól, és itt látunk hirdetéseket is, valamint a zongorának közelről lefotózva a díszítéseit, és a az egész zongorát is, műalkotás.
1897 óta is, aztán 1900-as évek elején berendezkedett zongoragyártásra a Tég Butorgyár. Alapvetően Németországból hozatták a belső berendezést, tehát a hangképző szerkezetet, viszont magukat a butor szekrényeket, a zongora pianino szekrényeket, házát hihetetlenül gyönyörű faragásokkal, berakásokkal. Itt készítették a Téke Endre bútorgyárba. Ez a pianino is a saját lakásának szalonjából származik, és ma az Iparvesti Múzeumban van. Sajnos ez a zongoragyártás olyan nagyon nem jött be neki. Ő abba reménykedett, és nagyon komoly kapcsolatokat épített ki a Zeneakadémiával, sőt, még alapítványt is tett az ottani tehetséges hallgatóknak, meg ilyesmit, hogy hangversenyzongorák lennének azok, amiket az ő gyárába készítenek, hát nem igazán. Mondom, inkább polgári szalonok, nemesi kúriák, kastélyok berendezési tárgya volt.
Következő tablónak a címe reprezentatív állami épületek berendezése.
A országházban nem csak a épületasztalos munkákat, a ajtókat, ablakokat, mennyezeteket készített a téggyár, hiszen nem nagyon volt konkurenciája, aki ilyen nagy volumenű, ilyen óriási épület berendezését megfelelő színvonalon ki tudta volna vitelezni, és ezért a miniszterelnöki dolgozószoba, a parlamenti dolgozószoba berendezését is a téggyárba készítették. Ez természetesen Steindl Imre hagyta jóvá, az ő elképzelései alapján készült, viszont itt a rajzon lehet látni és tudható, hogy a rajzokat, a bútort Förg Ernő tervezte, és Steindl csak jóvá hagyta a rajzokat és a bútorok kivitelezését. Ezek nem szlavoniai tölgyfából, hanem mahagóni furnérral készültek, hát nyilván sokkal elegánsabbak, és zsolnai gyárnak a eozin betétjeivel, kerámia betétjeivel.
Virágdíszítések ezek a kerámia betétek, és a teteje is díszes a bútornak, mintha virágok nőnének a tetején.
Ez mai napig megvan, és hát restaurált állapotban az országházban miniszterelnöki dolgozószobaként megtekinthető. És a parlamenttel, országházzal szemben Hausmann Alajos kapta a megbízást az igazságügyi palota, köznéven kúria építésére, és hát persze ennek is a berendezését, a faburkolatait, a pacsorait, a ülőbútorait téggyárba kivitelezték. Ami ma nagyon neves és megtekinthető, az egy rekonstrukció a budavári királyi palota Szent István termének a berendezését. Azt is a téggyárba kivitelezték, az sajnos megsemmisült, és amit ma látunk, az egy nagyon hiteles másolat és replika tulajdonképpen.
Következő tabló címe magánpaloták berendezése. Itt is, mintha könyvtárszobákat látnánk.
Bizony, a Károlyi Csekonics palota itt a palota negyedben, ma ugye a Károlyi Egyetemnek a vesztibülja vagy bejárati csarnoka egy hatalmas faragott, gyönyörű díszes lépcsővel látható, és nem messze tőle az egykori Wenckheim palota, ma a Szabó Ervin könyvtár, például dohányzó szobáját próbáljuk itt bemutatni, az elképesztő csiga lépcsőkkel, aprólékos faragásokkal, a mennyezettel. És hát rögtön mellette, amint már említettük, a Ripronai által tervezett Andrássy palota berendezését, amit Téke Endre kivitelezett. Itt lehet látni, hogy ez egy óriási asztal, tálalószekrények, és maga az asztal egy nagyon ügyes és asztalos szempontból remekül megoldott kivitelezés.
Igen, erről volt szó, hogy egy lábon áll, és mégis 12 személyes.
Igen.
Tehát középen van a láb, és alulról ágaznak még négy lábak.
De ez az ovális lap,
ez közel 3 méter, szóval azért ez némileg alá kellett támasztani. Így erről a Magyar Ipar, Lapjai Magyar Iparművészeti Szakfolyóirat lapjain elég komoly vita folyt a iparművészek, szakíró, Kriperónai és Téke Endre között, hogy kié az érdem, hogy ez ilyen gyönyörűre sikerült, és be is mutatták az 1899-es karácsonyi kiállításon, tehát mégsem ő nyerte el az aranyérmet, mégpedig hát emiatt a vita miatt, és így 1900-ban nem is adta ki az Iparművészeti Társulat nagy aranyérmét, de 1906-ban Téke Endre megkapta.
Mire kapta meg?
Hallgatólagosan lehet tudni, hogy az Andrássy ebédlő miatt, de hát az addig és azóta megvalósult és készített darabok révén, hát az egyik legjelentősebb bútor készítő, bútorgyáros, tényleg a berendezések ne továbbja, amik ott készültek.
Igaz, hogy neki nem volt gyereke, de ő nagyon pártolta a gyerekeket, felkarolta azokat, akik valamilyen mesterséget tanultak, tanonc otthont hozott nekik létre.
Orosházán megalapította a tanonc otthont, de minden szinten a magyar ipart, a művességet támogatta. Hát ő volt a Budapest és az országos utána Ipar és Kereskedelmi Kamara alelnöke, a magyar vállalkozók, országos gyárosok szövetségének az elnöke, alelnöke, tehát mindenképpen a ipar fejlesztésén és főleg a fiatalok tanításán dolgozott.
Igen, elhangzott, hogy a tanácsköztársaság alatt mennyire megalázták őt, hogy elküldték őt a gyárából, és fel is oszlatták, sőt azt mondta, amikor ő megkérdezte, hogy most mihez kezdjen, akkor azt mondták, hogy elég nagy a szakálla, és álljon boltásnak. Viszont elismeréseket is kapott életében, melyek ezek?
Egyrészt szakmai elismeréseket, az Országos Iparművészeti Társulat aranyérmét, de nagyon sok kiállításon, világkiállításon vett részt, egyrészt mint kiállító, másrészt mint szervező, és így itáliai lovagrendet, francia becsületrendet, egy csomó kitüntetést kapott ezek miatt, és hát végül 1908-ban a magyar iparosok közül elsőként ő kapta meg az udvari tanácsosi címet a Ferenc Józseftől.
Még 3 tabló van hátra, a következőnek a címe mesterségkutatás.
Az egész kiállítás azért is úgy jött létre, hogy az Iparművészeti Múzeum jelenleg ugye felújítás alatt áll az épülete, és közben azért a szakmai munka nem állt le. Kutatás folyik a régi mesterségekről, a mesterségek katalogizálásáról, kimutatásáról. Tehát egy komoly kutatás, nem csak bútorművesség, hanem ötvösség, textília, könyvművészet és egyéb hát mesterségek kapcsán 1870 és 1920 között. Ez egy több éves projekt, és mivel itt az Assisi Szent Ferenc templomba is, de amint a következő tablón látni fogjuk, egyéb egyházi épületekben, templomokban is a Téke Endre bútorgyár termékeivel, pacsoraival, szószékeivel rendezték be a templomokat, ezért nagyon megörültünk annak, hogy ezt a mesterségkutatást felkarolta itt a Bakács téri templom, hát közösségek, és ez az első bemutatása a mesterségkutatásunknak,
Mégpedig azért mondom, mert a templomba is vannak berendezések a bútorgyárból, de a templom rácsozatát, kapuzatát például Jungfer Gyula készítette, akivel szintén a kollégáim foglalkoznak, és így tovább. Tehát ennek az altemplomnak a gyönyörű festése, ami megújult, az ugye Scholz Eriknek a munkája, aki szintén része ennek a mesterségkutatásunknak.
Egyházi épületek, templomi berendezések, erről a templomról is készültek fotók, ez is Téke Endrének a műve, látszik több fotón is.
Hát a sekrestye szekrények, a padsorok, az olvasópult, és tovább ez mind itt az Assisi Szent Ferenc Plémánia templom berendezése, de nem csak itt, hanem nagyon jó kapcsolatba került Téke Endre Petsz Samuval, és így az evangélikusok hát, építészének nagyon sok helyen dolgozott. A Szilágyi Dezső téri templomba, a debreceni vörös templomba, de számos helyen.
Az utolsó tabló címe Téke Endre szerepe az iparszervezésben, életútjának lezárása. Láthatóak az időskori fotói, a kitüntetései és a sírja is.
Ez úgy történt, hogy 1919-ben ugye a tanácsköztársaság idején a gyárát kisajátították, államosították, és őt magát tulajdonképpen az utcára tették. Ez jelentősen hozzájárult a szívbetegségének hát további fejlődéséhez, és ezért 19. júniusában Balatonfüredre ment a szívkórházba, hogy gyógyuljon, de sajnálatos módon június 8-án ott elhunyt. Utódja nem volt, gyerekei nem születtek, sajnálatos módon még a temetése sem volt megoldott, mert ugye a tanácsköztársaság idején nem nagyon lehetett, úgyhogy később, 20 után újra temették a ma a Kozma utcai új temetőben. Van síremléke sírja.
Igen, utcákat is neveztek el róla, aztán átnevezték.
Igen, a bútorgyár mellett a Téke Endre utcát átnevezték Leonardo da Vinci utcává, de azt megnyugtatásul közlöm, hogy úgy Orosházán, a szülőhelyén is, mint ahogy itt Budapesten is, van Téke Endre utca, a Műpa mellett a Lechner sétány, Téke Endre sétány, Téke Endre utca is.
Ezt a kiállítást október 5-ig lehet megtekinteni itt a Bakács téri templomban, az Assisi Szent Ferenc templomban. A kiállításban vezetések is lesznek addig, amit Lovai Zsuzsanna művészettörténész fog tartani. Mikor lesznek ezek a vezetések?
Szeptember 27-én szombaton délben 1 órakor lesz egy vezetés ebbe a kiállításba, de több alkalommal a templomba Simonkai Márton kollega vezet, bemutatja az orgonát és az épület magát, a templom történetét, ami hát szintén nem semmi, hiszen Ibl-terv alapján készült.
Jöjjenek el önök is, tekintsék meg a kiállítást október 5-éig.
Császi Erzsébetet hallották.
Leszek-e én több egy puszta kőnél, amit észre sem veszel, ha arra jársz? Leszek-e én több az út poránál, amit őszi esővel csupa sár? Leszek-e én? Leszek-e én
több egy hópehelynél, ami csendben olvad el, ha fúj a szél. Leszek-e én több egy elszállt hangnál, melyre senki nem figyel, ha zeng az ég. Mondd, leszek-e én. Leszek-e én a sors könyvében egy mondat, és fennmarad egy dallam néhány szó. Az is lehet, hogy elfelejtenek, rohanó világ, csak forog tovább, csak forog tovább. Leszek-e én több egy harmad cseppnél, amit lassan szárít fel a déli szél? Leszek-e én több egy büszke fáma, melyet ketté tört az ár, és nincs levél? Ó, leszek-e én. Leszek-e én több az öreg háznál, melyet fűt a boldogság, ha itt a tél? Leszek-e én több egy szép mesélnél, melyre fiam osszik el, leszállt az én? Leszek-e én a sors könyvében egy mondat, és fennmarad egy dallam néhány szó. De az is lehet, hogy elfelejtenek, rohanó világ, csak forog tovább. Leszek-e én a sors könyvében és a szép emlékeket majd a fiam viszi tovább. Ő viszi tovább.
Pár éve visszatérő hagyomány, hogy a Sárospataki Bazilikában minden szentekkor vagy a környékén a templomban megtalálható erekéket előveszik, és ennek kísérletében mondják a szentmisét. Milyen erekék találhatók a templomban?
A templomunkban mindenek előtt Árpádházi Szent Erzsébet erekéjét kell kiemelni, amelynek ugye külön tartó helyisége is van, ami előtt le lehet róni tiszteletünket, illetve a zarándokok ugye oda szoktak megérkezni a zarándokutak alkalmával. De megtalálható templomunkban Szent Faustina nővér erekéje is, Szent II. János Pál pápa erekéje. Van egy erekje tartomban, két erekje is található, Gonzága Szent Alajosé és Avilai Szent Terézé. A nővérek kápolnájában pedig, akik át szokták hozni erre az ünnepre a templomunkba az erekéket, Boldog Mária Lújza Merkel erekéje, Szent Pió atya erekéje is megvan, és most az utolsó, amit kiemelek, hiszen kronológilag így helyes, Szent Kárló Akutisznak az erekéje is megvan.
Ezekhez az erekékhez, ha nem is mindegyikhez, de akár azt is lehetne, hogy egy-egy közösség, vagy egy-egy ima alkalom csatlakozik.
Az egyházközség egésze azt hiszem leginkább Szent Erzsébethez kapcsolódik lelkiekben, születése révén, születési helye révén, hiszen mégiscsak Sárospatakhoz kötődik. Az legtöbb imádságunkat is, meg a legtöbb ünnepünket is az ő személye szövi át, de Boldog Mária Luisa Merkel terekéje a nővérekhez kapcsolódik, hiszen társalapítója és az első általános előjárója is a Szent Erzsébet kongregációnak, Boldog Mária Luisa Merkelt, és a nővérek az ő oltalmába, az ő közbenjárásába ajánlották azt a közösséget, amit Kanézia nővér vezetésével, heti rendszerességgel a mai napig is összegyűlnek, és az özvegyek, az időseknek a találkozási alkalma, ima alkalma ez. Szent Kárló Akútiszhoz pedig az ifjúsági közösségünk kötődik, az ő személyét talán nem annyira kell bemutatni, hiszen mindannyiunk jól ismeri a mai technikának, az informatikának köszönhetően, azt hiszem mindenki hallott már róla, és pont az ő személye az, ami lehetővé teszi azt, hogy az embereknek, a fiataloknak olyan kézzel fogható szent, az élete olyan közelinek tűnik, és éppen azért kérjük mindig Kárló Akútisz közbenjárását az ifjúsági közösség tagjaiért, a közösség egészéért, hogy járjon közben az Istennél értünk.
Koleszer Krisztián összeállítása hangzott el. Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim Bartók Beát, a zenei szerkesztő, Somogyi Márton technikus és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a műsorvezetőt Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A remény reménykedik az Ószövetségben címmel Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Ezen alkalommal a reményről elmélkedünk, és különösen annak igei formájával kapcsolatban, tehát a remény reménykedik kifejezésre helyezzük a hangsúlyt. Remény reménykedik az Ószövetségben. A héber kvivvach, mint a kváv, ami azt jelenti, hogy zsinór, igei formája, a valamire irányuló feszült figyelést, várakozást jelenti, függetlenül a remény tartalmától és megvalósulásától. Az Ószövetség meglehetősen kétkedve nézi az emberi reménység megvalósulásának lehetőségeit. Vannak még egyéb ószövetségi kifejezések a reményre vonatkozóan, jihél, hikkach, tikvach, migvach, tóhelet. Ezeket jó, hogyha tudjuk. A remény és megvalósulása között szoros összefüggés van. Ha a bizonyossággal várt dolog nem következik be, akkor az az életrend zavarát jelenti. Így várta Isten, mint szőlős gazda Izraeltől, mint szőlős kertől, a jó termést, de hiába, ahogyan erről Izajás próféta könyve ír az 5. fejezet 2. versben. A hamis próféták várják, hogy jövendülésük beteljesedjék. Erről ad hírt Ezekiel próféta könyvének 13. fejezet 6. versében, és hasonlót olvashatunk Jób könyvének 41. fejezet 1. versében is. A reménykedő élet nagyon hamar reménység nélkülivé válad. Számos példa igazolja ezt a Szentírásban. Bőséggel látunk erre példát Jób könyvében. Mondunk egy néhány helyet, Jób könyvének 3. fejezet 9. verse, 6. fejezet 19. verse, és még vannak további helyek. Jeremiás prófétánál a 13. fejezet 16. vers, a 8. fejezet 15. vers, és a 14. fejezet 19. vers is azt fogalmazzák meg, hogy a reménykedő élet nagyon hamar reménység nélkülévé válhat. És ugyanerről szól a 69. Zsoltár 21. versében megfogalmazott igazság is. Először a fogság prófitái beszélnek a Szentföld déli részének, azaz Júdea királyságnak és azon belül Jeruzsálemnek Krisztus előtt 587-es katasztrófájával, lerombolásával kapcsolatosan a nép elveszett reménységéről. Ezekiel 37 látomásában a csontok idézőjelbe tett elszáradása jelzi, hogy már nincs lehetőség megújulásra, új életre, nincs többé reménység. A reménység ezért mindig veszélyben van. Az adottságok, a lehetőségek ellenére történő reménykedés. Ez nem csak a népre, hanem az egyénre is vonatkozik. Jób könyve a szenvedések tüzében égő ember kétségbeesett vágyódása a reménység után. Jób másképpen reménykedik, mint a barátai, akiknek ez az idézőjelbe tett reménység teológiája, az istenteleneknek nincs reménységük, csak a kegyeseknek. Az Istenbe vetett reménység legszebb megfogalmazása a 123. Zsoltár, jól lehet, a reménység fogalma erősen fordul benne. Máshol is találkozunk a reménység ilyesfajta hitvallásos megfogalmazásával. Izajás próféta 25., 26., 33. fejezetében, Jeremiás próféta 14. fejezetében, a 25. Zsoltárban, a 39-ben, a 40-ben, a 130-ban és a 143-ban. Változást a 119. Zsoltárban találunk, ahol a reménység nem közvetlenül Istenre, hanem Isten igéjére irányul. A reménykedőknek szól a biztatás. Jó az Úr a benne reménykedőköz. Sirák könyvének 3. fejezet 25. verse, a 25. Zsoltár, a 27., 37. és így tovább. Ezek mind tartalmazzák ezt a biztatást. Továbbá a Példabeszédek könyvének 16. fejezet 20. verse, a 28. és 29. fejezetének a Példabeszédek könyvéből is olvashatunk erről, Mikaás próféta 5. fejezet 6. versében, valamint Izajás próféta 40. fejezet 31. versében. Most nézzük a remény mélységeit. a remény bibliai értelmezése mélyen kapcsolati jellegű. Távol áll attól, hogy pusztán egy jobb jövő iránti vágyakozás legyen. Sokkal inkább az Isten ígéreteibe vetett cselekvő bizalom, amely az ő természetén és cselekedetein alapul. Ez a kapcsolati szempont az egész Szentírásban nyilvánvaló, ahol a remény elválaszthatatlan a hittől és a szeretettől. A katolikus egyház katekizmusa azt tanítja, hogy a remény az az isteni erény, amellyel bizalmunkat Krisztus ígéreteibe vetve, és nem a saját erőnkre, hanem a Szentlélek segítségére és kegyelmére támaszkodva törekszünk a mennyek országára és az örök életre, mint boldogságunkra. Ez a katolikus egyház katekizmusának 1817. pontja. Ez a meghatározás kiemeli, hogy a remény nem önmagától keletkezik, hanem Isten ajándéka, amelyet a kegyelem táplál, és az imádság tart fenn. A remény bibliai üzenete arra hív minket, hogy életünket Isten hűségére építsük, és engedjük, hogy ígéretei minden próbatételen keresztül megtartsanak bennünket. Ez a remény az, ami átformálja életünket, és arra hív, hogy tanúságot tegyünk a világnak Isten rendíthetetlen jóságáról.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent